Dum-da-da-dum-da-da-da-da-da. Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Hát majdnem elkéstem, ilyen se volt még, hogy így az utolsó pillanatban pottyantam, mert nem jött a busz. De szerencsére akkor mindig tartok egy kis, hogy mondjam, biztonsági rést az induláskor, mert ez ilyen adás biztonságnak hívják, hogy legyünk itt bőven előtte. Hát most ezt, szépen ezt a rést kidolgoztam. És ilyenkor az van, hogy az ember, pláne ebben a korban, amiben én vagyok, azon gondolkodik, hogy most siessen, mert ha nem siet, akkor nem ér ide, ha meg nagyon siet, akkor meg mondjuk a műsor felé nem kapok levegőt. Tehát, hogy ugye ennek az egyensúlyában kellett mozognom, de 13:00-kor, tehát hogy a hírek elején megérkeztem. Egyébként, ha lenne bennem ilyen összeesküvés elmélet iránti fogékonyság, vagy mondjuk nem ellenzéki városvezetés lenne, akkor azt mondanám, hogy biztos azt akartok, hogy ne érjek be a műsorba. Bár hát ez alapvetően nem egy politikai műsor, bár minden politika, nagy részben repülésről lesz szó, meg repülőtérről lesz szó, hát minden politika, ugye, manapság. De először az üzemanyagokról lesz szó. Valahogy mostanában így baráti társaságban is így rám zúdult ez a idézélvetett probléma, meg jött ilyen levél is az élőben@klubradio.hu e-mail címünkre, hogy nagyon gyanúsan régóta stagnál az üzemanyag ára. Már hozzáteszem, már ez is baj. És hogy kicsit félnek attól, hogy ez egy vihar előtti csend. Vihar előtti csend, kérdezem Bújdos Esztert, aki a holtankoljak.hu vezetője. Szerintem, hogy van, kicsit képzel, a lelki füleimmel hallottam, hogy amikor még az adásrendező kolléga nem keverte be, ezen jó hangosan nevetett Eszter.
Igen, még ott van, benne van még.
Igen.
Nem nevettem, de ahogy tegnap is beszéltünk már a mai tervezett témáról, így az üzemanyagok kapcsán, tényleg úgy tűnik, hogy nekünk semmi se jó, tehát az se, hogyha valami rendben és normálisan működik. Stagnálásról azért nem beszélnék az utóbbi időben az üzemanyag árak tekintetében, inkább egy folyamatos csökkenésről, ami egészen július közepétől tart, szinte mondhatjuk azt mostanáig, és azért azt kell látni, hogy egy nagyjából 30 forinttal fizetünk most kevesebb, alacsonyabb árat, mind a benzin, mind a gázolajért, mint mondjuk ott nyár közepén. És hogyha visszanézem az idei éves adatokat, akkor el tudom mondani azt is, hogy évelején is nagyjából ezen az árszinten tankoltunk, ami a benzin esetében egy 585 forintos átlagárat jelent, a gázolajért pedig mai napon aktuálisan 590 forintot fizetünk átlagosan.
Az üzemanyag árának van szezonalitása? Tehát szezonális változás jellemző az üzemanyag árakra?
Igen, rövid távon érzékelhető volt az elmúlt években az, hogy egy nyári időszak az mindig okozott egyfajta forgalomnövekedést, és akkor néhány hétre akár, de minimálisan emelkedtek akkor akár a benzin, akár a gázolajárak. Hát a turizmus élénkülésével mindig a benzin iránti kereslet növekedett, a gázolaj keresletét pedig a mezőgazdasági munkák elindulása eredményezte, ha nem is annyira a nyáron időszakban, inkább augusztus végétől a szeptemberi hónapot jellemezte ez a fajta szezonális élénkülés. Hát ez is idén most kicsit borulni látszik, hiszen az időjárás az jócskán közbeszólít akár ebbe is, és hát látjuk, hogy a mezőgazdasági munkák jóval korábban elkezdődtek a szokásosnál, ami azt jelenti, hogy a benzinkutak úgy számolnak, hogy sokkal hamarabb indul az úgynevezett téli időszak számukra, mert a gazdák várhatóan október végéig mindennel fognak végezni, már ami a mezőgazdasági munkát illeti, és amihez gázolajra van szükség.
Most ugye ennek örülünk, hogy 580-an van az üzemanyag, én akkor örülnék, a 300 lenne, vagy 298 forint, vagy nem tudom mennyit, tehát hogy de miért nem annyi? Tehát, hogy én úgy gondolom, bár én a grafikonokra ránézek, és akkor csak ilyen nagy vonalakban szálazom ki, amit én így gondolok, amit most meg is osztok, tehát, hogy nem volt sokkal drágább, vagy bocsánat, körülbelül nagyjából ugyanilyennyi volt a kőolaj világpiaci ára, mint most, amikor 280 forintos volt az üzemanyag. De és ez nem csak magyar sajátosság, hanem volt 1 euró alatt Ausztriában, Németországban is az üzemanyag, most meg 1,60-1,80. euró?
Az elemzések készítésekor, meg az előrejelzésekor szerintem azt már mindenki tudja, hogy a dollár és a forint árfolyamot veszük figyelembe, vagyis a forint alakulását a dollárral szembe, illetve a Brent típusú olaj hordonkénti árának az alakulását, és ez a két tényező az, ami akár az idei évben is, de akár az elmúlt években, és itt most visszanéztem az elmúlt 10 évnek az alakulását mind árfolyam, mind olajár tekintetében. Tehát ezeknek a mozgása határozza meg azt, hogy nálunk éppen mennyi az üzemanyagár, és aztán az idén megint csak változás lépett életbe, hiszen olyan komoly adóterhek kerültek az üzemanyagok árára, ami aztán kicsit torzítja is a képet, ha a szomszédos országok árait nézzük. Na de mi kell ahhoz, hogy mondjuk 300 forintba kerüljön az üzemanyag? Ehhez kellett 2020-ban egy Covid, ami 20 dollárig csökkentette, bár nagyon rövid ideig volt a Brent ára 20 dollár, és aztán akkor a forint árfolyama a dollárral szemben ilyen 300 forint körül alakult, akkor tényleg abban az évben elértük azt, hogy kettesek kezdődött egy rövid ideig néhány kúton az ár, de jellemzően ilyen 300-330 forint körül fizettünk. És azért azt kell látni, hogy azért a 2016-os év is produkált hasonló árakat, de nagyon komoly eltérés mutatkozik itt a forint árfolyamát tekintve, hiszen akkor közel 100 forinttal volt kevesebb egy dollár, és ez azért elég masszív különbség ahhoz, hogy ezt a mostani árkülönbséget lássuk az átlagárakat tekintve. És hát nem volt olyan, egyébként pont 10 éve volt a legmagasabb az olajára 107 dolláron, és akkor a érdekes módon megnéztem az akkori átlagárakat, az ilyen 430 és 434 forintot jelentett a benzin és a gázolaj esetében, de szintén akkor a forint árfolyama egy 100 forinttal volt alacsonyabb a dollárral szemben. És hát én azt gondolom, hogy az olajpiaci szereplők a mai napon és az elmúlt években látjuk, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a hektikus lefölmozgások ne legyenek, hanem egy kicsit kiegyensúlyozottabban, és egy stagnáló vagy kisebb változásokat mutató grafikont lássunk az olajárát tekintve, és ezért figyelik folyamatosan a kereslet alakulását, amire reagálva az OPEC országok most már folyamatosan csökkentik a kitermelt olaj mennyiségét, hiszen látjuk, hogy a növekvő pálya az most már stagnálódni látszik, ami az igényeket jelenti a benzin és a gázolaj esetében világviszonylatban, és azt is jósolják szakemberek, hogy arra a mostani ilyen 70-80 dolláros olajárszintre akár be is rendezkedhetünk. Nyilván ehhez az kell, hogy a geopolitikai helyzet, hát, hogy nyugalmasnak mondhatjuk-e most, szerintem annyira nem, de...
Mi az, ami befolyásolja most éppen, tehát konkrétan?
Konkrétan itt ezt a fajta csökkenő tendenciát az amerikai elnökválasztás okozza, ami november 3-án történik meg, és hát a kampányidőszakban nagyon fontos jelentősége van annak, hogy a...
Jó, hogy megmutatjuk, hogy nálunk az üzemanyag is olcsó, ugye? Tehát, hogy...
Így van, igen. Így van. És hát az elmúlt hetekben a Kínából érkezett gazdasági mutatók is inkább egy ilyen stagnáló, csökkenő számsort mutatott, ami azt meri feltételezni, hogy a kereslet az inkább stagnálva csökken az üzemanyagok az olaj iránt, és emiatt tapasztaljuk azt, hogy ez nem emelkedik szerencsére, hanem inkább stagnál vagy csökken.
Az elektromobilitásra áttérés, akár világszerte, mennyire befolyásolja az üzemanyagárat jelenleg?
Én azt gondolom, hogy egyre inkább. Én tavaly, ha ilyenkor kérdeztek meg erről, akkor én azt mondtam, hogy szinte egyáltalán nem, de a trendeket látjuk, és azért világviszonylatban most már jelentősen befolyásolja a benzin iránti keresletet ez a fajta irányvonal, úgyhogy nyilván ez is hatással van arra, hogy a kereslet az inkább stagnál és csökken.
Tehát akkor mondjuk ez a para, ez alaptalan, tehát hogy nem fog megugrani a benzinár nagyon, tehát most úgy néz ki, persze holnap történhet bármi, ne történjen, de most úgy néz ki, hogy nem fog, tehát mondjuk ezen a 600 alatti áron várható mondjuk év végéig, ugye?
Így van, én évelején is azt mondtam, hogy átlagárnak a 600 forint plusz-minusz 20 forintra lehet berendezkedni. Ez úgy néz ki, hogy most is megállja a helyét. Rövid távú aggodalmak voltak itt az orosz olaj kapcsán és az embargók, szankciók kapcsán, hogy itt a magyar ellátás esetleg problémákba ütközik-e, vagy tudunk-e alternatív olajat beszerezni annak érdekében, hogy ez ne jelentsen problémát, de hát erre is megkaptuk a választ, hogy a battai finomító az ellátott lesz, és nem kell aggódni az ellátással kapcsolatban, vagy amiatt, hogy ez akár rövid távon áremelkedést is jelentene.
Eszter, köszönjük szépen a megnyugtató szavakat csilingelő hanggal párosítva, úgyhogy akkor, ha bármi van, akkor úgyis keresünk Önt.
Állok rendelkezésre, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Bújdos Esztert hallották, a holtankoljak.hu vezetőjét, aki megszakértette ezt a egyébként fontos kérdést, hát benzin kell, gázolaj kell, meg kerozin is kell, ugye, most akkor milyen úgy csodálatos váltás volt itt a repülős témára, és köszöntöm a stúdióban állandó repülési szakértőnket, aki Filér B. Gusztáv művésznévben mutatkozik be. Bocsánat, hogy ezt el kellett árulnom, mert ez már olyan népszerű ez a dolog, hogy már több megkeresést kaptam, hogy tényleg Filér B. Gusztáv az igazi neve, vagy nem az igazi neve, ez most akkor nem áruljuk el, de hogy ez majdnem annyira fontos volt, hogy például nekem van egy feleségem, tehát hogy ez tulajdonképpen már nyaldozta azt a szintet itt az érdeklődési körben, mert én mindig a fiamat szoktam felhozni példának, és akkor a feleségemet meg sosem. Úgyhogy...
Örülök, hogy ez így marad, ez emlékeztet még a régi Fapados blogra, ami ezen a néven futott.
Fapados Info. Igen. De az meg is szűnt, ugye?
Igen. Hát végül is abból nőtt ki az okosutas, tehát...
Így van. Tehát az okosutas.hu gazdájaként tisztelhetjük itt a stúdióban. Na most mi azért itt egy komolyabb beszélgetést folytattunk már az elmúlt időszakban, amikor volt a légirányítóknak a...
Amikor legdurvább káosz volt,
késés, törlés, minden,
igen.
És olyan hírek jelentek meg, hogy ezért Magyarország a felelős, de azt azért mondtad, hogy igen, részben, de azért nem csak a magyar légirányítók, és akkor az is elhangzott, hogy tulajdonképpen kevesen vannak.
Erre egészen konkrét adatok. Minden késésnél mérik a késés okát, és azt is regisztrálják, hogy ez a késés éppen hol keletkezett, tehát erre elég exakt adatok voltak, hogy légirányítási problémák ennyi, magyar légirányítás ennyi, de a magyar légirányítás az tartalmazza az átrepülő járatokat is, ami a magyar utasokat nem érinti, de az innen felszálló ide érkező járatokat is nyilván érintette. De...
Tehát bocsánat, lehet, hogy egy London-Dubai gép, ami átrepül Magyarország felett, az lehet, hogy pont átrepül.
Az abszolút, igen, az elején.
Akkor az is lehet, hogy késik, és lehet, hogy pont a légirányítás, magyar légirányítás szüksége miatt.
Igen, de úgy képzeljük el, hogy akkor itt megáll a levegőben, és addig itt neki áll körözni.
Mert ezt múltkor meg is kérdeztem.
Valahol hegyes halomnál, hanem...
Hegyes halom fölött. 87 gép köröz, hát árnyékolják a búza táblákat.
Hanem úgy képzeljük el, hogy elindul a gép, vagy el sem indul, és vagy menet közben, gurulás közben mondják neki, hogy akkor még várni kell. Tehát már a felszálláskor ez látszik. Tehát ez a földön, ami látszik,
hogy
persze az egész, megvan az egész repülési terv, és ez már kiderül.
Tehát Londontól Dubaig megvan az összes ország, amiket ott érint, melyiket érint.
Igen, az nagyon ritka, hogy menet közben kell ezen változtatni, és ott akkor félreállni, vagy kerülni, vagy bármilyen. Tehát ez a repülési tervek megvannak. Csak ugye ezek folyamatosan csúsznak, egyre gépeket félre kell állítani, későbbieket kapnak az ideálisnál, hogyha kevés az irányító, vagy ha problémák merülnek föl, vagy ha az időjárás kavar be. Hát amikor a legnagyobb volt a Feszkó, akkor mindegyszerre volt, tehát akkor kevés irányító, időjárás, technikai zűrök is voltak. Amikor az június végén berobbant és elindult, akkor ez így ment. És akkor, ahogy legutóbb beszéltük, az várható volt, hogy majd, ahogy picivel kevesebb járat lesz már szeptembertől, tehát néhány arrójárat már megszűnik, és kicsit több, kevesebb repülőgép üzemel, akkor javulni fog a helyzet. Meg egyébként próbáltak ezen változtatni, tehát itt a magyar légirányítással kapcsolatban is kiderült, újságcikkek szóltak erről nálunk is, hogy jobb beosztással, átirányításokkal azért tudták javítani a helyzetet. De igazából majd szeptember végén van egy markánsabb leállás, amikor a nyaraljáratok már nagy része leáll. Máshova átirányítódnak, de akkor már több gépet visznek karbantartásra, tehát amikor a nyári csúcsszezonon túl vagyunk, amikor a profitjuk nagy részét megcsinálják a légitársaságok, akkor eleve a menetrendben kevesebb járat szerepel, és akkor lehet majd enyhülést. Egyébként tök jól látszik, a Ryanair például minden nap, vagy nem minden nap, amikor gond van, akkor a sablon szöveget felrakja, csak a dátumot meg a százalékot, meg azt két számot cseréli ki benne, hogy éppen az aznapi induláskor, tehát rögtön induláskor hányára csúszott meg a légirányítás problémái miatt. Ez az a gond, mert ugye ők fordulnak egész nap, és akkor ez halmozódik. Tegnap 8% volt, most éppen direkt kíváncsi voltam, megnéztem. A legfrissebb ez a mai, ez most éppen 13%. Ez azt jelenti, hogy...
Több mint minden tizedik gépük, vagy 100-ból 13 gépük, az késik.
Igen, 575 gépük.
A késés mit jelent? Egy perc is akár?
Nem, 15 perc fölött minősül annak. 575 gépük van, ezek szálltak volna föl ma reggel, és ezek közül 79 nem tudott időbe felszállni, mert nem kapott repülési útvonalatra is időt, tehát a légirányítás problémája. De ez már jóval kedvezőbb, mint ami volt nyáron.
Tehát kicsit még sommázva a múltkori beszélgetésünket, hogy azért csapódik le jobban a fapados légitársaságokon, mert azok jobban pörgetik a gépeket, tehát kevesebbet állnak a földön.
Igen, leegyszerűsítve, igen. Meg nekik alapvetően három...
Tehát nehezebb sakkozniuk egy ilyen késés esetén.
Igen, alapvetően három fordulót tesznek egy nap, átlagosan kisebb, rövidebb útvonalakon, ha rövidebbeket repülnek, akkor négy is belefér nekik, de alapvetően hármat repülnek. Ez egy átlag, most már éjszaka is repülnek, de még nem jellemző, de előfordul, tehát vannak éjszaka repült útvonalak is. Úgyhogy emiatt, hogyha ilyen dolog miatt késnek, hogy abszolút külső tényező, tehát nyilvánvaló, hogy késik egy nem fapados gép, meg egy fapados gép, mint a kettő, egy órát, és a következőnek egy órán belül már rég fordulnia kéne, a másiknak meg több ráhagyás van benne, akkor értelemszerűen ez jobban halmozódik a fapadosnál, és ha mondjuk ő kicsúszik tehát a következőre ő már nincs ott, amikor mennie kéne, akkor meg már jobban azt mondják neki, hogy hát akkor te elkéstél. Az, hogy éppen miért az előző körben is ki volt a sáros, mondjuk éppen a légirányítás, az ilyenkor már mindegy, és akkor hátra sorolják. Hát ebben óriási harc is van, meg nyilván mindenki próbál más útvonalakat kérni, ez egy bonyolult rendszer és történet, de bízunk benne, hogy az idei nyár csúcsával ez most már enyhülni fog. Én most többször is repültem minden probléma és késés nélkül.
Megoldott, hogy jön a jövő nyár.
Hát egy év alatt azért valamennyit, nem teljesen, mert mondjuk két év egy légirányító kiképzése, tehát hogyha mondjuk fel akarnak tölteni a létszámot, tehát egy év alatt nem lehet helyre tenni.
Van ilyen hír, hogy vettek föl új légirányítókat, nem csak Magyarországon, vesznek, hanem mindenhol?
Vesznek és próbálnak, és foglalkoznak a problémával. Hát Magyarországon megtalálták a felelőst, lecserélték a Hungarokontrol vezetőjét, és akkor most az ő feladata ezt rendbe tenni. Úgyhogy remélhetőleg
de ő tényleg ő volt a felelős? Hogy néz ki kívülről? Vagy csak jó lesz ő?
Nem feltétlen. Sok mindent hall az ember, meg igen, beszélget.
Hát erről forrásokkal,
a lényeg. Hát nyilván a politika is benne van, a politika elveri a port mindig valakin, aki éppen tudja, de miután a magyar állam tulajdonosként kérte az előző vezetéstől a szigort, a létszámot sem lehetett csak úgy emelgetni. Most meg utólag, amikor kiderül, hogy probléma van, akkor máshogy reagál, tehát azért én ezt nem merném állítani, hogy ez a vezetés hibája.
Ezt tisztázzuk. Volt is vendég itt még régebben, tök népszerű műsor volt az is, mikor egy légirányító volt a vendégem. Tehát eleve, mit tudom, 8 óra műszak, akkor nem lett, hogy Józsikám, húzzára még 3 órát, légy szíves, mert nem jött be a Pisti. Ilyen nincs.
Nincs.
Nincs, tehát ez 8 órakor...
Nem, nincs. Van lehetőség valamennyi, nagyon szigorú szabályok között van lehetőség a túlmunkára.
A másik pedig az, hogy...
És nem ők, tehát nem maguk az irányítók a hibásak. Ugye ők, neki nagyon rosszul esett ez. Tehát a légirányítás hibáztatása az konkrétan az irányítóknak érthető módon rosszul esett. Tehát ők kidolgozzák a belüket, és nyilván azért is...
Iszonyat kemény meló.
Igen, iszonyat kemény. Más kérdés, hogy azért is sokan vélik így ki kívülről, hogy hát a legjobban fizetett szakma, tehát irgalmatlan pénzeket keresnek, akkor tessék dolgozni, de ez nem így működik. Elképesztő stressz alatt vannak. A fő probléma az volt, hogy innen elmentek, tehát amikor a magyar légirányítók a rossz munkakörülmények között elmennek külföldre légirányítónak, akkor azért itt valami probléma biztos, hogy van.
Igen. Mert gondolom maga a műszak, meg a gombok ugyanazok.
Tehát... Hasonló, igen. Univerzális szakma gyakorlatilag bárhol lehet végezni. Igen. A helyi viszonyok ismerete.
A Viberre jöhetnek üzenetek bármivel, mármint a repüléssel kapcsolatban, tehát hogyha valakinek van valami élménye, vagy kérdése, hogy mit tudom én, mert mondjuk itt a következő kérdés ezzel kapcsolatban. Ja, bocsánat, még visszatérve csak a légirányítókhoz, a másik pedig az, hogy nem lehet az, hogy valaki jelentkezik légirányítónak, és holnap már beül a tábla elé, hanem két év.
Hát ez a két
meg eleve iszonyat nehéz a kiválasztás is, és ha egyszer nem sikerült, akkor majd a következő életében
ez
próbálkozhat.
Na, talán nem sok olyan szakma van, ahol ez tényleg így működik, és ez tényleg ezt így sokan tudják, hogy egyszer megbuksz a felvételén, nem mehetsz újra, nem próbálkozhatsz újra, ez az akkor végleges és örök.
Igen, na ez egyik. A másik akkor a kicsit ettől ellapozva, hogy nyilvánvalóan én a légitársaságtól vettem a jegyet, vagy valamilyen közvetítő oldalon vettem a jegyet.
Ez a nem mindegy.
Ez sem mindegy?
Nem.
Tehát, hogy megveszem közvetlenül a légitársaságtól, vagy mondjuk egy közvetítő oldaltól?
Azért nem mindegy, és a légitársaságok ezt folyamatosan hangsúlyozzák, hogy sokszor ők a közvetítőtől nem kapják meg az adataidat, és sokszor a kommunikációs probléma abból van, késés van, törlés van, hogy a légitársasághoz nem kerül át az adat. És emiatt nem tudnak értesíteni dolgokról, tehát nincs meg a telefonszámod, e-mail címed, stb. Nem kerülsz be a légitársaság rendszerébe. Egyébként sokszor meg igen, de még mindig előfordul, hogy nem. Egyébként a Ryanair nagyon-nagyon durva harcban volt a közvetítőkkel, akik simán árulták a repjegyeit úgy, hogy ő ezt ellenezte. És jogi csűrcsavar ment, éveken keresztül tartott, és az idén nagyjából kifektette a közvetítőket. Illetve gyakorlatilag hát még nem mindenki, de a legtöbb nagy már kiegyezett úgymond vele. Tehát sok minden volt itt, de azzal húztak, hát így nagyot a saját szemszögükből, tehát ehhez az utasokat használták föl, tehát azért tegyük tisztába. Tehát amikor, ha nem nálam vetted, hanem közvetítőnél, akkor külön adminisztrációs nehézségeket írt elő, külön becsekkolás, külön verifikálni magadat, hogy biztos az vagy te, tehát nagyon-nagyon megnehezítették az utas dolgát. Igen, plusz egy sorbálás a reptéren, tehát mindent, és hát úgy tűnik, hogy így már az utas sok annyira lepattantak, hogy így már valószínűleg jobbnak látták kiegyezni azok az online repjegy közvetítők a Ryanair-rel, és majd csomó ilyen megállapodást bejelentettek. Nagyon komoly üzleti harc volt egyébként, meg jogi
csörgés. Pedig egész jó ilyen közvetítő oldalak. Tehát, hogy vannak egész jó hát oldalak, mert például ott csomószor lehet jobb árakat találni. Okay,
hát én Vaskos 20-30%-kal is olcsóbban találtam legutoljára az Azori légitársaságnál, Azori szigetekre a közvetítőnél.
Igen,
úgy, hogy egyből bekerültem az ő rendszerükbe is, tehát igazából még az a para sem volt, hogy ott maradok és nem tudnak rólam. Volt kapcsolat, és mégis, de több légitársaságnál. De Fapadosnál is van rá példa, Norwegiannél is már volt, hogy 15 volt, hogy 25%-kal, mondjuk ez gyerekjegy volt, érdekes módon a gyerekeknél volt nagy kedvezmény. Tehát érdemes megfutni a közvetítőknél is a kört. Ha valaki teljesen biztos akar menni, még ott akar lenni, akkor nyilván közvetlenül a légitársasághoz
de akkor fordul. Bocsánat, nagyon biztos akkor nem is Fapadossal megy, nem?
Hát, ugye ebből a szempontból szerintem nincs különbség.
Talán after sales-ben van, nem?
Mert ugye egy csomó légitársaság eleve szerződésben áll a közvetítőkkel, eleve az ő oldalára irányítják át, és abból, hogy ők átirányították, az mondok már nyomó van, és megkapja a jutalékát a közvetítő, ez benne. A Fapadosnál a jegyárban nincs erre tartalék, hogy még jutalékot adjon, tehát ha a Fapados jegyet ad a közvetítő, akkor máshonnan kell megszednie magát, tehát az ők is bevételét máshonnan kell összeszednie.
Hát, csomószor átapasztanak ilyen saját szolgáltatást.
Így van, saját szolgáltatást tesznek rá.
Tudom én, külön jegyes átszálláson például valahol igen. Dubajban, vagy így Kuwait városban, vagy mit tudom én hol.
Nagyon leegyszerűsítve, eddig a Fapadossal megcsináltak, fölárazták például az égbe a csomagot. Ugye? Amikor még a harc ment például a Ryanair-re. A Ryanair havonta elkezdett kiadni egy ilyen hosszú PDF-fájlba, hogy hol vernek át típusú, nála mennyi a csomag, közvetítőnél ennyi a csomag, de névvel, címmel mennyi a különbség. És ez is szerepet játszott. Ebben a harcban végül kiegyeztek. Most már az egyesség lényeg az, hogy nem adhat semmi Ryanair szolgáltatást, nem adhat fel árral az összes közvetítő, a jegyárat is annyira, a jegyet is annyira adja, mint a közvetítő, és a csomagot is, meg minden ilyen szolgáltatást. Ellenben a saját plusz szolgáltatásait, amit ő talált ki, azzal azt csinál, amit akar. Tehát, hogyha még valami átszállás garancia biztosítást, vagy extra biztosítás dolgokat, vagy bármit, van egy jó hosszú lista van, amit ki kell még x-elni, ezeket adhatják. És akkor így még mindig megéri nekik. És ez a Ryanairnek is, meg a többi Fapadosnak is valahol érdek, hogy azért a közvetítők megmaradjanak, mert azért mégis, hogy sokan ott keresnek, megtalálják a legalacsonyabb árat, azért az, ha nincs ott, megvenné másnál. használt. Azért mégis itt marad a futas. Ez egy jó kompromisszumnak tűnik, aminek a mentén azért azt megakadályozták, hogy a régi társasági szolgáltatások felárazásával keressék meg a maguk jutaléket, helyette a sajátokból, hogyha megélnek, és van egyfajta együttműködés, aztán ez, hogy mindenkinek végül is jó.
Mert én azt is csináltam például, hogy elindultam egy közvetítő oldalon, az pont talán Katmanduba menet, és akkor az kiadott talán két légitársaságból jött össze a három út. Uh-huh. És akkor azt megnéztem külön-külön. És drágább volt az is. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy vízzel kellett menni
Abu Dhabi,
igen, és akkor onnan még, mit tudom, Delhig és Katmandu, egy másik légitársasággal, és akkor megnéztem külön-külön, és az úgy nem jött ki a matek.
Mármint, hogy melyik volt? Olcsóbb volt külön-külön?
Olcsóbb volt a közvetítőnél.
Igen.
Tehát, hogy az ilyen szempontból, tehát nem csak arra jó a közvetítő sokszor, hogy kitalálj esetleg az utat, hanem arra is jó, hogy ott megvett.
Abszolút van, lehet ezek az ilyen kedvezmények, igen.
Volt egy kedves barátom, Isten nyugosztalja, aki mindig azt mondta, hogy soha ne tegyünk az autóba semmilyen ilyen külön kegyszer, tudod, hogy az olaj adalék, meg ilyen adalék, meg, ami benzinben benne van gyárilag, az bőven elegendő. Most ez csak erre rímel nekem egy kicsit, hogy ezeket az átszállási garanciát, meg mit tudom én, hogy a fejedre száll a madár garancia, vagy nem száll fejedre, tehát ezeket érdemes megvenni az ilyen közvetítőknél, vagy a közvetítője válogatja?
Né, szerintem nem, illetve, de ez tök egyéni. Tehát valaki, lehet, hogy ez van, akinek ez jó és biztonságot ad. Ez,
mert nekem már mindig, nekem bocsánat, azzal a jegy már fájdalmasan megdrágul ezekkel a isteni garanciákkal, és akkor utána, hogyha baj van, akkor meg lehet, hogy egy chatrobottal kell majd ott tárgyalnod, nem? Hát az én maradék három szál hajam is égnek állva.
Igen, már majdnem mindenkinek van chatrobotja, ez kétségkívül így van. Hát az ügyfélszolgálati kezelés az egy másik érdekes
szóval
probléma.
Mondod, inkább, persze mindenki döntse el maga, de inkább azt mondod, hogy ne.
Én azt mondom, hogy nézzük meg, hát ez tök egyéni. Nekem, amikor 3% különbség volt, akkor én nem cicóztam vele, de amikor mondjuk tényleg egy 4 fős családnál már 50 000 forint különbség volt, úgy voltam vele, hogy ezt akkor egyszer megpróbáljuk, és miután foglalás után egy negyed órával bekerült a rendes profilomba, tehát egyből átment a légitársaság rendszerébe, és ott láttam a foglalásomat, akkor megnyugodtam, onnantól kezdve azt már használtam, és néztem is többet. Tényleg a félelem az, hogy nincs kapcsolat, és vagy hogy kerül bele a légitársaság rendszerébe, ők is tudnak-e rólad, meg az információ átadás az megvan-e, úgyhogy szerintem abszolút érdemes őket nézni, tervezni mindenképpen, de akár vásárolni és összehasonlítani, és akkor az áron mindenki eldöntheti. Ja, mindig érdemes megnézni a légitársaságnál közvetlenül is, és akkor a különbség alapján kinek mit ér meg az a kicsivel több kockázat.
A másik pedig az, hogy vannak, amikor légitársaságok ilyen járatmegosztással, úgynevezett kódserrel működnek. Például a Katmanduból így tudtunk hazajönni egészen Budapestig egy indiai légitársasággal, de Isztambultól már egy török légitársaság, de ugyanazon a kódon. Uh-huh. Mi Katmanduban feladtuk a csomagot, másfél nap múlva, 36 óra múlva Budapesten kivettük, közben ki is tudtunk menni a repülőtérről, bár az egy kicsit hatszacáré volt ott Mumbai-ban, lánykori nevén Bombay. Uh-huh. Úgyhogy úristen, ott volt életemben a legmelegebb, amit éreztem.
Na, 40 mennyi?
30-valahány fok volt, 32-34. A hőérzet, azt írta a Google-nek az időjárás jelentője, amin egy kedves béka is egyébként általában szokta szolgáltatni az információt, hogy hőérzet 45 fok. Ez nem tudom, lehet, hogy meséltem már itt a rádióban. Bementünk egy szállodába, a fiamnak az ötlete volt, akkor tényleg ketten voltunk, mert a feleségem, aki egyébként létezik, hogy ő korábban hazajött 2 héttel, és mondta, hogy tehát tényleg úgy volt, hogy gyakorlatilag minden megtett lépés már egy külön fájdalommal ért fel, és akkor láttuk ott egy szállodát, hogy menjünk be oda, mondta a fiam, mert tényleg rohadt meleg volt. Tehát a nyakamba tett ilyen övtáskát, mert le kellett venni, mert gyakorlatilag úgy éreztem, hogy 320 kilós csomagot cipelek a nyakamon, pedig egy könnyű táska volt. Bementünk, majd megkérdeztek, mikor beléptünk, hogy kint esik? Nem esik, csak hát ilyen az idő, hát nem itt laktok, vagy most mi van? De csak úgy állt, nem is, 95 fokos százalékos páratartalom.
Indiai férfiak még akkor is hosszú nadrágba tolják?
Természetesen, hosszú nadrág és flip-flop.
Aha, igen.
Persze. Igen. De ők azért virgonzabbak voltak, mint mi hitvány európaiak. Úgyhogy, na, mindegy, ezt csak úgy meséltem. Tehát, hogy ez is elő tud fordulni, hogy légitársaságnál is érdemes ránézni egy olyanra, hogy mit tudom én, Budapest nagyon messzi.
Igen.
és akkor hát, aki adja a rendszer, és akkor az, mert jó, ha egy-egyen van a cucc, mert akkor onnantól kezdve...
De közvetítők, online keresők között is többet érdemes megnézni, mert hogy teljesen eltérő árakat és útvonalakat tudnak legjobbnak kiadni, máshogy szívják be az árakat, az algoritmusokat, úgyhogy ott is vannak nagyon jók, érdemes összehasonlítani őket. Nekem másik jön ki hosszú távra jobbnak, mint mondjuk Európában, mondjuk a fapados átszállásokat kezeli nagyon jól, és
mondhat profén. Egy pár ilyen jó-jó közvetítőt akkor.
Hát ugye a Kiwi, ami egy cseh cég.
Akkor hát én velük egyszer megszívtam, de megmondom, hogy azóta is keresek náluk.
Keresésre nagyon-nagyon profik. Ez,
de jegyvásárlásra is azóta egy ismerősömnek vettem, megmondottam, hogy nekem.
Skyscanner, Momondo, tehát a klasszikusok. Ugye
van egy kajak.
Igen, igen, a Skyscannernek is van, hogy magyar vonatkozás, magyar fejlesztők voltak benne. Hát a Kiwi eleve úgy jött létre, hogy ott két egyetemista srác ezt találta piaci résnek, hogy hát nem, olyan bonyolult megtalálni az olcsó jegyeket, minden nagyon drága, és kimondottan a legolcsóbb fapados átszállásokra optimalizálták először, és tök jól. De aztán most teljesen globális már, és
a Kiwinél az, ami szimpatikus volt nekem, amikor egyébként a Hacacárén volt velük, mert betereltek engem Szaúd-Arábiába, és csak azt a kis apróságot elfejtették közölni, hogy majd egy 50 ezer forintos vízummal még ott megkínál majd engem az ország. És ez csak abból a szempontból zavaró, hogy ők ilyen nagy utazási hackernek mondják magukat, tehát én azt gondoltam, hogy ők mindent tudnak erről a dologról. De az viszont tényleg szimpatikus volt, hogy amikor írtam, hogy ilyen problémám van valamilyen jegyen, akkor cseten ment a beszélgetés, vagy e-mailben, nem tudom, és utána írták azt, hogy ha továbbra is fennáll a probléma, akkor ezen a telefonszámon, akár a saját nyelvemen is, tudok velük tárgyalni.
Terült eszem az egyik kiegészítő szolgáltatás, amit ugye ők saját hatáskörben adhatnak, az az ügyfélszolgálat elérés gyorsítás. Tehát amúgy kopasz vagy, és várnod kell, de hogy ha fizetsz, akkor ha problémád van, akkor gyorsabban és hamarabb veszik föl neked. Tehát ugye ez egyik, ami egyébként így nagyon
hülye hangzik. Aminek normálisnak kéne lenni, nem?
Igen.
Ez már kicsit olyan furcsa nekem, igen. Na mindegy, de ez az egész légiközlekedés is egy picikét furcsa. Na most még egy kérdés, Filérbi Gusztávval beszélgettünk, az okosutas.hu gazdájával, amire előbb utaltam, tehát hogyha az egész utazás, akár 34 átszállással is, egy jegyen van, az jobb dolog, ugye?
Kényelmesebb. Meg akkor a csomagod automatikusan végigmegy általában.
De úgy értem, hogyha mondjuk lemaradok, akkor...
Akkor az biztosítva van.
Igen. Értem.
Tehát, hogy hagyományos légitársaságnál, igen. Tehát
de hogy a fapados...
Mert csak eleve nem adnak ilyet.
Ja, igen.
Illetve hát bonyolult ez is, mert volt rá kísérlet, ezt a Norwegian egyébként most is csinálja, a Ryanair megpróbált, aztán így szó nélkül finoman kihátrált belőle. Szerintem pont a Covid idején, tehát mondjuk ott minden borult, tehát és aztán nem hozták vissza. Tehát úgy is adták, hogy a te kockád. A vízzel is megpróbálta, csak egy-két útvonalon, aztán is jó, mint hát nem tudom, működik-e, mert elhalt volna. De hát ő beletette azt, hogy mi adjuk, hogy kényelmes legyen neked, de amúgy fullra a te kockávatot, de hogy az én első gépem, víz, tehát csak saját hálózaton belül kísérletezett ez, az első gép késik, a másodikat lekésed, akkor így jártál, akkor veszel úgy egyet, semmit nem kapsz, ez csak egy kényelmi szolgáltatás, hogy neked ilyen kétszer kitöltened a neveddel az adatlapot, gondolom, hogy megvett külön a két jegyet. Hát ez így önmagában nem sokat ér. Tehát ennek akkor tényleg akkor van értelme, hogyha ha mondjuk jár hozzá az átszállás, és ha lekésed azért, mert késik az első, akkor elvisznek a második. Egyébként a Lufthansa is küzd, mert most megnövelte a Frankfurtba az átszállási időt. Ha. Tehát eddig 45 percre adta el az átszállós járatokat, most már 60-ra növelte. Hát elég sok embert láttam az átszálló reptereken futkosni, amikor az első késett, és akkor para volt, hogy a következő.
Hát a Frankfurtba szóval lehet futkározni.
Főleg, ahol meg távolságok is vannak, hát én Sárdagólon is jártam így, kisebb bara volt, hogy odaérek-e. Ha tudják, megvárják, ha nem, akkor fölraknak egy másikra, de az óriás, a saját dolgokat nehezítik, ami a transzatlanti járatok közül azért elég sok. Majdnem tele van, oda mondjuk jó pár utas lekésik, akkor ez az ő saját problémájuk is nehezíti.
Hát mindent,
igen.
Kajapia.
Igen. És abban a pillanatban, hogyha őket is érintik a késések, az egész rendszer borul, már pedig mindenkit érintett most ugye, amiről beszéltünk Európában.
Egyébként, hogyha mi magunknak állítjuk össze a csomagot, vagy akár egy közvetítővel, mi az az ideális idő, amit átszállásokra hagynunk érdemes?
Tehát, hogyha a saját kockázatomra szállok át. Hát, nekem elsősorban Európán belüli a fapados repterektől van tapasztalat, az meg reptere válogatja. És attól is függ, hogy reggel megyünk, vagy délután. Na. Én még soha nem késtem le csatlakozást. Egyszer piszok szerencsém volt, mert késett a járatom, de az is késett, amire átszálltunk. Akkor attól is függ, hogy a reptér átjárható-e.
Tehát, ha biztos, mondják példákat.
Ha biztosan tudjuk, hogy átjárható.
Mi az, hogy átjárható?
Hát az, hogy te arra a indulási zónába érkezel, de gyakorlatilag arra részre érkezel, ahonnan indulsz, nem kell külön kimenned, biztonságellenőrzésen végig. Most kézipodgyászra utazunk, tehát nincs feladat, most ebből indulok ki. Akkor ez nagyon-nagyon kényelmes. Tehát még olyan is volt, hogy egy órán belüli átszállást hagytunk, és simán elértük. Mm. Tehát Varsóban annak idején.
De ez egy jó reptér. Ez
reptere válogatja. Tehát mondjuk Stansted-en, London Stansted, ott azért több órát érdemes ráhagyni. Mert ott futsz egy kockámat, hogy egyrészt mire, hogy mekkora sor lesz. Luton mondom, mert az a legdurvább példa erre. Tehát Lutonban, hogyha Budapestről indulsz, és tovább mennél valahova, ami Pestről nem elérhető, mondjuk éppen így jön ki a matek.
Mondjuk Izlandra.
Londonban. Izland az érdekes, hogy Izlandra van közvetlen járat, és mondjuk például Wizz Air pont a Luton Izlandját át bezárta, de EasyJet-tel lehet, hogy jobban jön ki a matek, hogyha mondjuk Pestről drága, tehát lehet ilyen is egyébként. És tehát London-Lutonban a Wizz Air összes kelet-európai bázisáról nagyjából reggel 6-kor elindul egy-egy gép Lutonba. Uh-huh. Most mivel mi rossz időzónában vagyunk magunkhoz képest, tehát mi nekünk nem ebbe kéne lenni alapvetően, de hát szerencsére szeretünk későn kelni, ezért a 6 órás járatok, azok mondjuk Romániából, Bulgáriából, azok nekünk 5. Uh-huh. Minden öttünk száll el, Lengyelországból meg egyszerűen közelebb van. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a pesti járat lesz az utolsó, ami odaér, és akkor mondjuk 20 gépnyi utas ásorba az útlevélhez előttünk. Tehát nem a legutolsó, de az utolsó között szokott leszállni a pesti járat. Tehát aztán, hogy ott most 10 percet várunk, fél órát, vagy egy órát, vagy másfelet, már csak, hogy kiussunk, és még onnantól kell majd visszamenni, még egy biztonságellenőrzés, ami ismét egy nagy lutri Luton.
És a plusz csomag akkor kezdünk.
És akkor még csomag nincsen, tehát egy ilyen reptéren mondjuk az átszállás az sok. De itt van mondjuk Bergamo, ahol viszont szinte biztos, nem sose lehetünk teljesen biztosak benne, de szinte biztosan az indulási oldalra érkezünk, tehát ott jutunk ki, ahol már beszállunk a következő gépre, nem kell újra szekúzni. Erre ők létrehoztak, és egyébként ez a Kivivel, a közvetítővel van egy ilyen közös projekt, hogy itt biztosítják az átszállást, és viszonylag kis költségért lehet olyan biztosítást kötni, hogyha mégsem éred el akkor, meg a csomagot kell föladjál, akkor elsőbségi csomag feladásod van, tehát erre rá is repülnek, hogy egy gyors átszállás előmozdító projektet csinálnak együtt. Na például Bergamo ilyen, de például akkor mondom az ellenpéldát, amit bemertem kockáztatni. Azori-szigetekről úgy jöttünk haza, hogy vadió járat, legelső járattal repültünk Brüsszel Charleroi repterére, és te melyiket választanád? Az érkezési időhöz képest 1:10 volt egy budapesti járat, meg 6 órával késő este egy másik. Hát, megkockáztattuk a közelebbit, mert hogy Brüsszel, ott is van Charleroi Connect, tehát ott is van a átjárható a reptér. Csak nem minden járattól, mert sikerült a másik terminálra érkeznünk, ami egyrészt messze volt, másrészt a hírhetten lassú és szerencsétlenkedő és kekeckedő biztonsági ellenőrzésen át kellett menni. Éppen hogy, de sikerült megfutni, de ha ezt tudom,
akkor 6 óra.
Ráadásul a reptér külön ki is hangsúlyozza, többször szálltam ott át, és működött ez az átszállás. Ott is volt egy ajtó, hogy az átszállás, a kimenés nélküli átszállás felé, csak hát zárva volt. Szóval ilyenek, de biztosra soha nem mehetsz ezzel, tehát ez egy extra dolog, de hogyha ilyen van, akkor talán kisebb ráhagyással, meg ha reggeli járattal indulsz, akkor kevesebbet kell, ha mindezt délután csinálod, akkor azért több.
Tehát a reggeli járatok biztosabban pontosan érkeznek, igen, magyarán.
A legjobb olyan városba menni, ahol amúgy is szívesen eltöltesz egy pár órát, és mondjuk Bergamo egyébként pont ilyen, ha éppen jól mész, és működik a járatod, de mondjuk van 4-5 órád, akkor akár bemehetsz a városba, 15 perc, ott benn van a városközpontban, nagyon szép az óvárosa, lehet egy nagyot sétálni, viszonylag jó pizzát tenni, és akkor mész tovább, tehát ha ilyen helyen szállsz át, akkor ez működik. Hát Charleroi az ellenpélda, ott nincsen semmi, gyalog ki se lehet menni, le van szöges drótozva, egy út van, amerre be tudsz menni a városba, és a közbiztonság a legrosszabb egész Belgiumban, ott két ismerősömet csapták le a fényképezőért az elmúlt 10 évben, tehát ott mondjuk nem érdemes menni város nézni, tehát mondjuk az is az átszálló helytől is függ, hogy igazából mit tervezel, meg mennyit hagysz rá, mondjuk ez a két véglet szerintem, a Bergamo meg a Charleroi.
Ez minden feladat csomaggal nehezítve, akkor hány órát
hagyunk? Akkor mindenképp ki kell menned, akkor föl kell venned, és újra feladni. Tehát ha van feladat csomagod, akkor szerintem az a 3 óra az biztos, tehát én annál kevesebben nem merném megjátszani.
Oké, de hangsúlyozzuk, ez akkor van, ha nem tudjuk Budapestől a végcélig, tehát nem egy-egyen vagyunk,
persze,
igen, feladni a csomagot.
Ez két külön jegy, igen.
Igen,
két.
Akkor, tehát hogyha ilyen átszállási
machinációval. Ha nem biztosított az átszállás, igen, akkor érdemes ráhagyni annyit.
Múlt héten volt egy vasutas műsorunk, amikor föltettem a kérdést a szakértőnek, hogy szerintem saját tapasztalat alapján Európában sokat vonatozva iszonyat elavult a vasúti rendszer, mondjuk a jegyelárusítási rendszer is, meg összes vonat késett.
Hát attól függ, hol?
Mondjuk pont az ÖBB az jó.
Szerintem ÖBB meg a svájci szerintem kiváló.
A svájci is jó, igen, mondjuk ott nem is kell bíberülni helyjegy, ott nincs is ilyen hozzáadott.
Az olyan jó, hogy véletlenül megvettem egy jegyet, amit nem akartam volna, mert két gomnyomásra gyakorlatilag. Tehát azt hittem, hogy lesz még egy kérdés, és csak meg akartam nézni valamit, és már sikerült megvennem. Viszont lemondható volt, benne van a lemondhatóság az ÖBB-nél is, aztán pár percig, de a svájcinál is, és pöpec módon, tehát ilyen pár óra alatt visszatérítették, tehát még az is tök jól meg van szervezve.
De hogy úgy alapvetően összeurópai rendszerben az egész borzalmas. Tehát, hogy a TGV-re csak azt mondták, a nagyobb állomásot tudunk venni, de hát hogyha mondjuk ott beállunk a sorba, és megveszik egyet, akkor lekésünk mindent, de meg egyébként is késtek a vonatok össze-vissza. Kicsit ezt a repülésnél is érzem, hogy nincs egy egységes európai szabályozás, vagy rendszer, meg lehet, hogy az egész egy kicsit elavult maga ez a még akár a repülés irányítás is. Tehát egyfelől maga a jegy, egyfelől maga a szabályozás is.
Hát teljesen jogosan merül fel az utasok részéről, hogyha itt van ez az unió, akkor mondjuk miért az uborkával foglalkozik,
meg nyilván a uborka görbület,
meg a hülyeségekkel, akkor miért nem mondjuk csinál egy normális egységes légirányítást, és ez teljesen jogos fölvetés. Itt egy csomó ország mást akar, nehéz egyeztetések, ennek ezer oka van, meg történik, meg visszanyúlik, de ez egy jogos felvetés. Hát a vasútnál...
Azt mondtam, hogy egy tehervonat, hogyha jön Svájcból, akkor minden országhatáron meg kell állni, külön menetlevél, alá kell lepődni, Józsikám, gyerek, gyorsan, mert már itt rohad a görbült banán a... Tehát borzasztó.
És akkor igen, hogyha most...
Hát és ott meg, egyéni érdekek, egyik ország szivatja a másikat.
Igen, meg. De ott legalább azt mondhatjuk, hogy legalább azért van most sok késés, mert nagyon sok a pályafelújítás, és azok megvalósulnak.
De legalább ilyen nincs.
Akkor legalább, igen, legalább utána az már sokkal jobb lesz, ha elkészülnek ezek a felújítások, meg új pályák építése, tehát ezt legalább oda lehet vigyeszteni. De tényleg utas szemszögből, hogy valami egységes, vagy közelegységes európai vasúti egy árusító rendszer is tök jó lenne. Vannak rá kísérletek egyébként, csak még egyik sincs ott még azon a szinten. Nagyon nehéz mindenkivel megegyezni, ez ugye vannak itt is közvetítő oldalak. Egyes országoknak, de azért nagy fejlődés van. Hát a Trenitaliának még 2 éve nem volt applikációja gyakorlatilag. És most arra már van,
de még nem nagyon használható, mert nem sikerült beregisztrálni se.
De azt mondom, hogy legalább nagy lemaradás van, de legalább azért próbál mindenki följönni.
Oké, de így a repülésben például akár így a jegy területén, vagy akár így az utasok biztonságára az érdekében, vagy akár abban, hogy ne legyen ilyen mocsok módon stresszes a jegyvásárlás, mert stresszes, én rájöttem. Vagy csak én vagyok egyre hülye?
De miért stresszes?
Hát nem tudom, mert az, hogy...
Azért, mert rád akarnak sózni mindent, és sokáig tart, vagy...
Az is, meg az, hogy úgy nem tudod eldönteni, hogy az árak hogy mozognak. Tehát hogy meghűlsz, hogy te várjál. Mondok egy példát, amikor talán hazafelé jövett, mikor vettük ezt a jegyet, a Katmandu Budapestet, ami egy légitársaság, egy indiai, elvileg fapadósnak mondják, de tök jó cucc légitársaság oldalán vettük meg. És akkor nézegettem a jegyeket, de így héten keresztül láttam, hogy még megvannak azok a jegyek, ugyanazon a stabiláron. És akkor na most akkor megveszünk, mert most már tudjuk pontosan, hogy mikor jövünk haza. és egyetlen egy járat volt már csak. Tehát, tehát hogy azt hittem, hogy lehet, hogy többet úgy választani, meg akartuk azt, hogy akkor ott még nem tudom, hogy valahol elítőzzünk egy kis időt, mindegy, de hogy és akkor így hirtelen pánikszerűen meg kellett venni, és akkor ott is, bár az is följebb,
mert már nyilván magasabb volt az ár, mert ez így szokott lenni.
De hogy...
meg hát úgy, igen, ez bosszantó.
Meg az, hogy tényleg teljesen kiszámíthatatlan a jegyár. Tehát miért nem lehet azt mondani, hogy... Tehát ez oké. Okay,
ez a dinamikus árazás, ugye?
Mert minden többet akarnak szakítani, ezt én értem.
Ebből van most ugye a botrány, ugye ugyanezt csinálják ugye a koncertszervezők, és most ugye az Oasis turné kapcsán tele van vele a sajtó, hogy a dinamikus árazás iszonyatosan nagy igény, a sokszorosa annak, ami az újra összeállt zenekar néhány meghirdetett koncertjére összpontosult, elképesztően elszálltak az árak.
Lemondták
a szállásokat, és újra meghirdették többszörös áron. Hát ez egy etikai kérdés, de szerződés szerint joga van lemondani bárkinek,
hogyha
itt benne van. Igen, tehát a dinamikus árazás, nagyjából megszoktuk már a repülőtársaságoknál, ezek az algoritmusok ugye egyre fejlettebbek, a gépeket úgy idomítják, hogy a létező legmagasabb áron töltsék meg a gépet. Legyen tele a gép, és úgy legyen tele, hogy közben a lehető legmagasabb bevételt generálod. Hogyha úgy látja, hogy nem jön a utas, akkor leviszik kicsit, ha látja, hogy... De egy nagyobb csoport foglalás félre tudja vinni, vagy amire nagyon rá lehet fázni, mit tudom, kivesznek egy járatot, annak az összes utas átkerül egy másikra, és aki arra várt volna, hogy az normális ára legyen, azt látja, hogy a dupla erre emelkedett, igen, mert hirtelen megnőtt a töltöttség. Ezzel nem tudsz mit csinálni.
Ez, a másik ez... az, vagy csak az is ilyen konteó, hogy összeesüvés elmélet, hogy csomóan mondják, hogy ilyen inkognitó oldalakról, tehát, hogy ugye, úgy tudom, mindenki Firefox-tól a Chrome-on keresztül, mindenki nem van inkognitó oldal, úgy nézik, hogy ne lássák, hogy ő keresi, mert ha harmadszor, negyedszer rákeres ugyanarra, akkor már fölmegy az ára.
Nem azért megy föl, hanem mert valaki megvette. Én soha, elég sokat vettem, és elég sokat keresek, és soha nem tapasztaltam ilyet. Tehát szerintem ez nincs, ez egy legenda. Nyilván nyomogatod, és fölmegy, ez gyakran előfordul, mert hogy megveszik. De utána meg majd lemegy, és nem azért, mert nyomogatod, hanem mert éppen mondjuk más. A nyomogatást az még nem befolyásolja az árat, ellenben a vétel az igen, tehát igen, ha kifizetted.
Közben jött Dórától egy Viber üzenet, Vizer, egy felnőtt két gyerekjegy, plusz biztosítás 900 per fő, felszámolt összeg 13.500, apró betű csak 18 év felett érvényes.
Micsoda érvényes 18 év felett?
Hát gondolom a biztosítás, nem?
Ja, a biztosítás?
Igen, de azért még pontosítson Dóra akkor egyet.
Mert
ez egy érdekes dolog, igen. Közben jött egy másik üzenet, Sláger Zolitól, aki mindig ír nekünk. Sziasztok, szia Laci, örülök a vendégeknek, kívánok mindenkinek itthonról még. A kamion kórházban van, kötelező vizsgálaton, de pénteken már meló, egészen karácsonyig csak a kötelező pihenés lesz itthon. Szép napot kívánok mindenkinek, Sláger Zoli. Zoli mindig bejelentkezik.
Bárhol jár a kamion?
Bárhol jár, mindig bejelentkezik. Sőt, már volt itt a stúdióban is, és a várom is a stúdióban, de hogy a karácsonyig így tolja az ipart, akkor ebben nem tudom.
És őt is repülővel hozzák haza a pihenő idejére, hogy kint váltanak, és vagy ő hazavezeti a kamion. Mert
én úgy emlékszem, hogy ő hazajön, hogy ő lábon.
Az érdekes dolog, hogy kint is szoktak váltani, és akkor hazareptetik a pihenőkre a sofőröket.
Ez milyen menő, közben látom, hogy Dóra ír, aki az előbb írt a vizelet, úgyhogy azt megvárjuk. Meg is jön. Igen, a biztosítás, nyilván nem vettük meg, de 6x900 forintból eleve, hogy lett 13.500. Hát tényleg.
Hát ezt látni kéne, hogy éppen hol rakódik rá. Igen.
Igen, ott is vannak mindig, hogy kicsit ebben átgörget, közben egy X-et nem vesz észre.
Itt egy jogi harc, ez most is megy, tehát most éppen a héten, vagy a múlt héten egy portugál bíróság mondta ki, hogy nem számolhat föl a légitársaság a kabin podgyászért díjat. Ugye most csak a teljes fapados légitárs, de egyébként a hagyományos légitárs egy része is átállt arra, hogy már díjat szed a nagyobb kézi podgyászokért, tehát amit a felső rekeszbe, ami nem fér be az ülés alá gyakorlatilag. És korábban egy spanyol, hát ott egy ott nem bíróság, hanem ott az egyik állami szerv, valami fogyasztóvédelmi hatóság mondta ezt ki, na ezt kapásban bíróságon megtámadták a légitársaságot. Most viszont Portugálban egy bíróság ítélt így, hogy vissza kell adni mindenkinek, aki csomagdíjat fizetett, úgyhogy megy a jogászkodás, hogy a légitársak nem adják, nyilván viszik még további bíróságok elé, de ez tök érdekes, hogy egy jogi harc megy erről, tehát egy bíróság úgy gondolta, hogy annak benne kell lennie a jegyárban, azt nem lehet. Tehát van, mit tudom én, 90 csomagnak hely, meg van 180 utasod, és légitársaságok azt mondják, hogy hát akkor az a 90 kapja, aki mondjuk fizet ezért, a jegyárban ez nincsen benne. Hogy ezt fölírhatja egy bíróság, hogy ezt egy légitársaság nem csinálhatja meg. Egyébként ez a rendszer most beváltnak tűnik. Tehát abból a szempontból, hogy 5 évvel vagy 6 évvel ezelőtt alakult ez ki, hogy akkor fizetős a felső, ingyenes, ami befér az ülés alá. Előtte éveken át olyan szerencsétlenkedés, változtak a szabályok, folyamatosan elvették. Azt hitted, hogy fölviheted, végül nem vihetted el, kis kocsival tolták be, fél évente változtak a szabályok, lemaradtak csomagok, utolsó pillanatban kellett kipakolják, befelejtetted, ellopták. Ez így tök egyszerűen működik, hogy ülés alatt ingyenes fönt, meg fizetős.
Valamikor drágábban egyébként az a csomag. Vannak olyan nagyon fonák helyzetek, amikor valamikor a feladott csomag drágább, mint maga az utasnak a jegye.
De ha nem csak a feladott, tehát már a sima mezei.
És valamikor a sima föltehető csomag, amit a fejünk fölé teszünk föl abba a tartóba, az drágább, mint a feladott csomag.
Amit most legutóbb vettem, az a 15 eurós jegy. Ehhez a elsőbségi beszállás, ami a kabinba vihető normális méretű kézipodjász jelenti volt 32 euró, a 20 kilós feladott meg 38. De találkoztam már olyannal is, hogy 80 volt a sima feladott podgyász, meg néha fordítva van, tehát néha van 10 kilós feladott is. Hol ez drágább? Hol a kabinba fölvihető priority drágább? Ebben egy óriási gatyvasz van. És ezt is dinamikusan árazzák, van egy különbség, hogy a jegyárat, azt ha rámész, egyből látod, azzal kezded. Bejutod járat, ott van, hogy mennyi a jegy.
Sőt, valaki olyan kereső oldalak,
nem látod.
A gyűjtő oldalak vannak olyanok,
amik egyben írják.
Amik már be tud írni, hogy mennyit akarsz feladni, mennyit viszel föl.
Igen. Igen.
Ez az is már, és akkor már úgy adja ki a jegyárat.
Ha valaki csomaggal utazik, akkor ez a legfontosabb tanács, hogy nem megállni az első fölvillanásnál, amikor a jegyárat látod, hanem a csomagig oda menni.
A másik nem meg csak, ugye... hogy nem megállni, hanem nem örülni. Mert utána meg rárakodik a több, és akkor utána jön a szívszélütés.
Igen. De akár csak két légitársaságot hasonlítasz össze, sokkal drágább lehet az, amelyiknek a jegy elsőre olcsóbbnak tűnik, mert ugye a csomagokban, a csomagdíjakban is extrém különbségek tudnak lenni.
Itt a vége felé, hova vezet mindez Mrs. Lipton, tenném fel a kérdést, mert ugye egyfelül a légitársaságokat, a fapadósokat több támadás éri. Beszélünk itt környezetvédelemről, utána 87 forinti repkedünk Európa fölött, jó, persze nem annyi, de hogy hát olcsom.
Ez pont nem jogos, illetve hát Örök Gáborosan egyrészt másrészt. Egyrészt jogos, mert hogy a több repülésre ingerelnek, és akkor nyilván ez környezet.
És fulladnak Velence.
Igen, másrészt viszont az egy székre vetített kibocsátások jóval kisebb. Újabb gépekkel repülnek.
De az összkibocsátás itt a lényeg, nem?
Hát szerintem ez per fő számít, tehát ha emberekről beszélünk.
Jó, de egy csomó ember, lehet, hogy ő el sem menne, vagy akkor csak menne egy Velence tókört bringával, ehelyett, hogy...
Igen. Tehát ebből a szempontból ők a hunyók.
De bocsánat, a városok
ha viszont mész, akkor viszont jóval kevesebbet bocsátasz ki, hogyha mondjuk egy nagyon modern új géppel működő, teleszékezett fapadossal repülsz, akkor a te kibocsátásod a fele harmada is lehet, mint ha mondjuk
egy másik. Én szerintem az össz kell nézni. Meg azt, hogy és azt végig is alátámasztja, hogy egyes területek, Velence, meg nem is tudom, tehát különböző városok turizmusba belefulladása is mutatja, hogy ez nyilván annak a következménye, hogy egyre olcsóbban lehet repülni. De jó ez így egyébként? Vagy van erre valami mocorgás, hogy ezt egy kicsit itt...
Nem én fogom megfejteni az egész világ.
De egy mocorgás van?
Komoly mocorgás van, tehát már nem csak mocorgás van, hanem intézkedések is. Oké, most Velence évi 20 napon és csak napközben 5 euró, tehát ez nyilván ez egy próba, ami idén volt. Nyilván kiterjesztik jövőre.
De ami konkrétan repülésre vonatkozik, úgy értem. Tehát,
hogy egységesítésre? Vagy
nem csak egységesítésre, tehát hogy az, hogy esetleg visszafogják ezt az őrületet, ami a levegőben van.
Aki, a légitársaságok maguk nem fogják visszafogni. A
nyilván, de hogy van valami...
A szabályozás fog-e úgy változni, ezt nem tudjuk.
De akkor ebben mi nincs mozgás.
Ezt a kis cica, illetve a Covid elevitte, hogy az osztrákok álltak a legközelebb hozzá, hogy kőkeményen megadóztassák a repülést. Covid óta nem hallok róla. Pedig most már visszament ugyanoda a forgalom, mint előtte volt. Igaz, hogy a kibocsátás az talán kisebb, mert a gépek modernebbek lettek, de hogy érdekes módon ez nincs napirenden. De ha legalább az teljesen érthető és jogos lenne, hogy mondjuk legalább azt a versenyelőt nem adnák meg tényleg a repülésnek, hogy mondjuk adómentes a kerozin. Tehát mondjuk a földön fizet vaskos adót az üzemanyagért, a repülők meg olcsóbban, ebből így adómentesen vagy sokkal kisebb adóval veszik az üzemanyagokat. Ezt mondjuk miért? Máshogy jön neki a matek egyébként, hogyha ők is hasonlóképpen adóznak. Rengeteg kérdés van itt az asztalon, és hát tényleg...
De most egyelőre valami nem foglalkoznak vele, úgy tűnik.
Hát foglalkoznak, vannak javaslatok, de azért lépések, konkrét lépések azért nincs. A nagy fölbúzdulás mondom volt, és tényleg így a Covid-dal ezek ugye eltűntek.
Nagyon szépen köszönöm. Ez bonyolult, majd meglátom, hogy legközelebbi jegyvásárlásnál mennyi leszek stresszes, de megpróbálok majd valami új módszert kitalálni, és bár általában ezt elárulhatjuk, hogy amikor ilyen helyzet van, akkor naponta 23 és félszer fölhívlak általában. Tehát ez jó, hogy egy ötlet át lehet szállni.
Csak 22.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Filér B. Gusztávot hallották, az okosutas.hu gazdáját. Jövő héten folytatjuk. Fábián Lászlót hallották. Viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.